Kedves hallgatóink, rekordot döntött a hazai napenergia termelés. Az ipari méretű napenergia termelők adták a magyarországi áramtermelés több mint 26%-át október 4-én, a déli csúcsidőszak negyed órájában, és ezzel új termelési rekordot állítottak fel. A korábbi, április 16-án 22% volt, közölte a Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT. A MAVIR a többi között arra is rámutat, hogy a napenergia hasznosítás tavasszal és ősszel a leghatékonyabb, mivel nyáron, ha túlmelegszenek a panelek, kevesebbet termelnek, alacsonyabb a hatásfokuk. Urbancsok Attillát, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnökét kérdezzük arról, mit jelent mindez a lakosságnak, illetve az ipari termelőknek. A riporter Kisné Veres Viktória.
Megdőlt a tavaszi napenergia rekord október 4-én. A megújuló energiákról és ezek hasznosításáról, hasznosítási formáiról beszélgetek a következő percekben Urbancsok Attilával, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnökével. Elnök urat köszöntöm szeretettel a műsorban.
Köszöntöm én is önöket.
Egy picit induljunk talán onnan, hogy a megújuló energiák közül a napenergia az egyik legmeghatározóbb. Milyen lehetőségek vannak a napenergia akár ipari, akár lakossági körben történő hasznosítására?
Hát gyakorlatilag a napenergia hasznosítása, a modernkori napenergia hasznosítása körülbelül 60-70 éves múltra tekint vissza. Gyakor jelentek meg a ma már klasszikusnak nevezhető napkollektorok, amik ugye a nap hőjét gyűjtik össze, és ebből valamilyen úton, módon melegvizet állítanak elő, illetve hát ezzel párhuzamosan megjelentek a napelemek is. Mondjuk ez már több mint 100 éve volt, amikor először megjelent a napelem, de a klasszikus felhasználáshoz kb. 60 éve vezethető vissza. Igazándiból lakossági és ipari szinten is ez a két fő volumen, ami mai napig is létezik. Társasházak esetében elsősorban még mindig a napkollektor az, ami igazán hatékony. Ugye itt elsősorban egy nagyobb társasháznak a használati melegvíz előállítására gondolok. Illetve ipari és lakossági szinten egyre inkább terjednek a napelemes rendszerek, naperőművek, amelyek a hálózatra táplálnak vissza, és ezzel tudnak nagyon komoly megtakarítást eredményezni felhasználóiknak.
Ma mit mondhatunk el, a napelem vagy a napkollektor az elterjedtebb hazánkban?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye többféle összehasonlítást lehet tenni. Ha a fizikálisan megépült rendszereket vesszük alapul, akkor egyértelműen a napelem, és messze a napelem a legelterjedtebb manapság már, illetve nem elterjedtebb, legtöbben ezt telepítik, mert a napkollektoros rendszer is készült annak idején elég sok. Ha a fizikai adottságait vesszük ezeknek a rendszereknek, és azt nézzük meg, hogy a napkollektorból mennyi energiát tudunk előállítani, illetve a napelemből mennyi energiát tudunk előállítani, akkor bármennyire hihetetlen, a napkollektor az messze nagyobb hatásfokkal működik, mint a napelem. A napelem elterjedésének az a oka, hogy Magyarországon egy olyan elektromos elszámolási metodika működik, az úgynevezett szaldó elszámolás, amely lehetővé teszi a napelem tulajdonosoknak, hogy azt az energiát, amit megtermelnek, és nem fogyasztanak el, azt visszaadhatják a hálózatra. Ugye ezt egy eszközzel, egy úgynevezett adveszmérővel megmérik, és gyakorlatilag egy éven keresztül ő elfogyaszthatja azt a többlet energiát. Magyarul van egy olyan végtelen akkumulátor a háta mögött, ahol ő feltöltheti a saját energiáját, amit utána évközben el is fogyaszthat. Napkollektor esetében sajnos ez nem áll rendelkezésre, mert mindig csak akkora teljesítményt tudunk tárolni, amekkora puffer kapacitás van beépítve az épületbe. Ezért is célszerű olyan ingatlanokra telepíteni a napkollektort, ahol nagyon intenzív használati melegvízfogyasztás van, vagy például úszodák esetében is ez egy nagyon előszeretettel alkalmazott megoldás.
Én mindig egy picit a technikai dolgoknál maradva, a megújuló energia ezen formája milyen technikai elven működik? Ezt már említette is részben itt elnök úr. Milyen hatékonysággal tudnak energiát előállítani ezek a rendszerek?
A napkollektoros rendszer esetében, hogyha ugye említettem, hogy a számok ott egy kicsit kedvezőbbek, ott hozzávetőség ilyen 35-40%-os hatásfokot tudunk elérni. Az új napelemek, az új technológiás napelemek, amelyek most már piacon vannak, ezek gyakorlatilag ilyen 23-25%-os hatásfokkal üzemelnek. Ez már lényegesen nagyságrendekkel jobb, mint mondjuk ezelőtt 5 évvel, amikor ilyen 10-12%-os hatásfokkal működtek a panelek. Úgyhogy ezzel gyakorlatilag egy kisebb felületen, és ez a legfontosabb, benne, egy kisebb tetőfelületen lényegesen nagyobb energiát lehet előállítani, mint erre korábban lehetőség volt. gyakorlatilag ez is okozza azt, hogy a családi házas méretben egyre inkább terjednek ezek a úgynevezett háztartási méretű kis erőművek.
Nem csak a családi házaknál maradva, de milyen szempontokat vesznek figyelembe az ilyen panelek kiépítésénél? Itt gondolok dőlésszögre, vagy hogy az észak-dél tájolás, jégtájak mennyire fontosak, miket vesznek figyelembe?
Ha a klasszikus méretezést tesszük alapul, akkor gyakorlatilag, amit egyébként mindenki lát, mondjuk egy napelem park mellett elautózik, ugye ezek a panelek jellemzően 30 fokos dőlésszöggel és déli tájolással kerülnek kiépítésre. Ugye Magyarországnak a földrajzi adottságai miatt ez az optimális beállítás. Na most a családi házak esetében ez nyilvánvalóan nem mindig tud megvalósulni, viszont léteznek már olyan inverter technológiák, amik lehetővé teszik, hogy akár többféle tájolással is tudjon működni a rendszer. Gondolok itt arra, hogy keleti vagy nyugati tetőfelület, esetleg egy délkeleti, délnyugati, déli. Tehát gyakorlatilag minden tetőfeletre most már tudunk úgy napelemet tenni, hogy a lehető legnagyobb hatékonysággal tudjon üzemelni. És ez még egy fontos dolog, hogy ugye nagyon körbe kell járni azt a területet, ahol esetleg egy ilyen napelemes rendszer kiépül. Itt ugye elsősorban az árnyékhatások azok, amik borzasztóan komoly problémákat tudnak okozni. Itt most nyilván nem arra gondolok, hogy valakinek a háza mellett van egy nagy fa, és az időnként árnyékot vetít a napelemre. Nyilván ez sem egy jó dolog. De például az is nagyon komoly probléma lehet, hogyha azon a tetőn, ahol mondjuk a napelemes rendszer telepítve van, mondjuk van egy elektromos hálózati csatlakozás, gondolok itt ugye a légkábelre, vagy egy kémény, vagy egy antenna, mert ezeknek az árnyéka olyan fizikai változásokat eredményez a napelemben, a tartós árnyék, amely konkrétan a napelem sérüléséhez vezet, és gyakorlatilag az ott megszűnik működni. Tehát fizikailag tönkre megy a napelem, gyakorlatilag kiég benne a cella, és ez okoz olyan problémákat adott esetben, amiről sajnos már volt rá példa, hogy akár ki is tud gyulladni egy ilyen napelemes rendszer egy rosszul szerelt tető szerkezet miatt, vagy a tetőn lévő szerkezetek miatt.
Ilyenkor egy panelnek csak egy része, egy cellája károsodik, vagy akár az egészet is befolyásolja?
Egy napelem panel az úgy működik, hogy gyakorlatilag cellasoronként vagy mezőnként optimalizálva vannak, illetve hát megvan oldva annak a lehetőség, hogy amennyiben valamelyik cellasar nem működik, akkor kikapcsolódik.
Csak hogy problémát mikor okozhat, akár itt, ha a kigyulladás veszélyére gondolunk, amit itt említett, nyilván ez nem egy gyakori probléma, gondolom.
Ez egy nagyon-nagyon hosszú távú, tehát ez nem egy-két éves, ez ilyen 8-10 éves volumenben kell gondolkodni, amikor ez létrejött. A napelemes rendszer mindig úgy működik, hogy a paneleknek van egy úgynevezett optimális feszültsége, vagy munkapontja, ez a hivatalos megnevezése, és minden panel igyekszik ezt a maximális teljesítményt leadni, amit az inverter utána leszabályoz, illetve váltóvá alakít. Na most abban az esetben, hogyha egy ilyen panel árnyékba kerül, akkor nyilván az a panel nem tud olyan teljesítményt leadni, ami egyébként várható lenne tőle, és miután ezek sorban fel vannak fűzve ezek a panelek, ezért az összes többi panelnek is a feszültsége le fog csökkenni. Éppen azért, ugye van egy olyan napelem panel, amelyik nem tud üzemelni. Ez lenne egy optimális állapot, ezt végzi az inverter. Na most abban az esetben, hogyha valamilyen cellasérülés van, akkor az történik, hogy az összes áram, amit a napelem megtermel, ezen a cellán folyik keresztül, és miután itt nem a feszültség, hanem az amper az, ami meghatározza az egésznek a teljesítményét, mentől kezdve, hogyha nagyon magas amperérték folyik át egy viszonylag vékony vezető felületen, akkor nyilvánvalóan elkezd melegedni, elkezd felizzani. És ez okozhat kiégést, illetve öngyulladást.
Itt, ha már az árnyékolás került szóba, akkor ugye tudjuk, hogy nem a hőmérséklet, hanem a fénymennyiség a meghatározó a hatékonyság szempontjából. Ilyen szempontból abban van különbség, hogy melyik a legoptimálisabb évszaka hatékonysági fokot illetően?
Ha belegondolunk, nyilván a tájolást is azért igyekszünk optimálissá tenni, hogy a legjobb beesési szöggel érkezzen a napsugara a panelekre. Gyakorlatilag ezzel, hogy ezt elérjük, hogy a legoptimálisabban érkezzen a napsugárzás, ezzel azt is elérjük, hogy leginkább melegszik a felülete a napelemeknek. És ugye sajnos a hőmérsékleti tolerancia az minden napelemnél adott, és ez sajnos veszteségként jelentkezik magyarul. Minden inkább melegszik egy napelem panel, annál kisebb teljesítményt tud leadni. Erre most már különböző technológiák vannak. Részben ugye most már alkalmazunk olyan napelem rögzítéseket, amelyek a tetősíkról elemelik a napelemeket, ezáltal ugye természetes szellőzést tudunk előidézni, és ezzel tudjuk javítani a napelemek hatásfokát. De visszatérve a kérdésre, Ugye gyakorlatilag, hogyha megnézzünk egy éves diagramot, hogy mennyit tudnak leadni a panelek, akkor gyakorlatilag bármennyire hihetetlen, ilyen április-májusi időszakban nagy valószínűséggel nyilván azonos óraszámú napsugárzás esetén nagyobb napi teljesítményt tudunk prezentálni, meg mondjuk egy ilyen szeptemberi napsütéses időszakban is, meg mondjuk egy augusztusiban, mert egyszerűen annyira melegszik a panel, hogy csökkenni fog a teljesítménye. Ez most nyilván néhány tized százalékot jelent, de a diagramokon, az inverterek által biztosított online felületeken ez észrevehető és látható.
Megdőlt a tavaszi napenergia rekord itt október 4-én. Itt azt hallhattuk a hírekben, hogy a legújabb termelési csúcs 1034 megawatt volt, amit 12 óra 15 perc és 12 óra 30 perc közötti negyed órában állítottak fel az 50 kW feletti beépített teljesítő képességű magyarországi napenergia termelők. Hogyan képzeljük el ezt a rekordot? Mit jelent ez az adat?
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a jelen pillanatban Magyarországon beépített napelemes rendszerek, és ugye itt az ipari méretről van szó, tehát az 50 kW fölötti már a napelem parkoknak a kategóriája. Ez azt jelenti, hogy ezek a napelem farmok, ezek ugye közvetlenül a hálókokra eladják az áramot. Ez nem úgy működik, mint a lakossági, hogy helyben történik a felhasználása, hanem közvetlenül a hálózatra táplálnak vissza, és ezt az áramot úgymond értéktőzsdén keresztül, vagy valamilyen energiaszolgáltatón keresztül adják el a hálózat számára, amit utána a fogyasztó el fog fogyasztani az általa ismert elektromos áramnak az árán, vagy az általa neki kiszámlázott értéken. Ugye ez azt jelenti, hogy olyan időjárási körülmények voltak, hál' Istennek, az utóbbi időszakban. Most nyilvánvalóan napelemes oldalról mondom ezt, hogy hál' Istennek, gyakorlatilag ugye országos szinten ez annyira azért nem biztos, hogy kecsegteti, hogy miután itt a pandémia helyzet miatt eléggé radikálisan lecsökkent akár a közlekedés, akár az ipari termelés, ezáltal sokkal tisztább volt a légkör, sokkal több napenergia jutott át tiszta formában a napelemekre, és ez okozta többek között a teljesítmény növekedést. Ez az egyik, ami ugye az időjárási része. A másik, a műszak része az pedig az, hogy valóban jelentősen növekedett ezeknek a napelem farmoknak a száma, tehát több olyan nagy teljesítményű rendszert is átadtak az elmúlt hónapokban, amelyek jelentősen növelik a megújuló energia termelést országos szinten.
Itt a borsodi adatokra tekintve mit mondhatunk el, hogy hogy állunk országos szinten itt Miskolcon, Borsodban?
Gyakorlatilag ugye az elektromos hálózat, tehát az országos elektromos hálózat az meghatározza, hogy milyen ütemben és milyen irányban lehet fejleszteni ezeket a napelem farmokat. A korábbi befektetések, amelyek 2010-13 között voltak, ezek elsősorban nyilván az ország déli részét vették félbe, hiszen ott sokkal több a egy napra jutó napsugárzásos órák száma. De miután az elektromos hálózat kiegyenlítettsége, az egy fontos tényező, ugye ez egy alapvető műszaki gát, hogy nem terhelhetjük aszimmetrikusan az országnak az elektromos hálózatát, ezért egyre inkább azt látjuk, hogy most már itt az északi országrész is jelentősen kiveszi a részét a napelem farmokból. Tavaly került átadásra Bükkádányban egy 20 megawattos napelemes rendszer, illetve több, akár itt Miskolc határában is ugye már megawattos méretű, a régi szeméttelepen, talán Bogáncs utca, ha jól tudom a címet, ott is egy megawattos méretű napelemen települt, illetve rengeteg úgynevezett háztartási méretű 500 kW értékű vagy teljesítményű napelemes farm települt. Ezek elsősorban önkormányzati fejlesztések voltak, illetve nagyon sok beruházó is ebben az irányban halad. Borsod megyében egyébként hozzávetőlegesen a jelenleg, amennyire én tudom, egy olyan 1000 hektárnyi terület kisajátítása folyik, szántó és egyéb mezőgazdasági terület kisajátítása folyik, a célból, hogy napelemes rendszert vagy napelem farmokat telepítsenek ide.
Milyen előírásoknak, esetleg jogszabályoknak kell megfelelni egy ilyen rendszer telepítésekor? Akár lakossági, akár ipari tekintetbe véve, illetve nyilván ez közös érték mindenkinek, hogy minél többen használják ezt a megújuló energiatípust. Egyre több olyan segítség, lehetőség is van, akár kormányzati szinten is, hogy támogatják ezt a lehetőséget.
Gyakorlatilag ugye akkor most három fő terület van, amit érintenünk kell. Ugye az egyik a napelem farmok, amiről beszéltünk már. Gyakorlatilag ezeknél is, de egyébként minden napelemes rendszernél az alapvető engedélyezés az az aktuális államszolgáltató. Itt jelen pillanatban ugye az Ernyőjénál területünkön. Tehát az ő jóváhagyása szükséges, illetve az általa támasztott műszaki követelményeket kell ahhoz teljesíteni, hogy napelemes rendszer telepíthető legyen. Ezen túl, tehát ugye a lakossági, illetve a KKV-k számára léteznek pályázatok, különböző hitelkonstrukciók, amik lehetővé teszik ezeknek a rendszereknek a telepítését. Ugye itt miután alapvetően 50 kilowatt alatt vagyunk, vagy 50 kilovolt amperes hálózati teljesítmény alatt vagyunk, ezért ez mindig úgynevezett mérővel hálózatra visszatápláló rendszereket jelent. Itt szintén az államszolgáltató az, aki alapvetően az engedélyeket megadja. Itt ugye arról van szó, hogy 50 kilovolt amper alatt az elektromos áramot, a megtermelt elektromos áramot törvényi kötelezettsége átvenni a szolgáltatónak. Ő csak azokat a feltételeket adhatja meg, amely mentén ő hajlandó engedélyezni ennek a rendszernek a kiépítését. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy, ha most valakinek eszébe jut, hogy van egy, nem tudom, egy 30 éves ingatlana, és szeretné egy napelemes rendszert telepíteni, abban az esetben például, amit egyébként jó gazda módján egyébként is célszerű megcsinálni, a villanyóra szekrényt, illetve a villanyóra becsatlakozást azt kell modernizálnia, úgynevezett tipizált mérőhelyet kell kialakítani. Ez egy pluszköltség nyilvánvalóan a napelemes rendszer telepítésénél, viszont egy nagyon komoly műszaki előrelépés abból a szempontból, hogy védett helyen megfelelő műszaki körülmények között van például a villanyóra, ami azért egy elszámolásnál alapját képezi mindennek. Ugyanez egyébként a minden más szolgálati mérőeszközre vonatkozik, tehát a gázóráknál ugyanezt történik, hogy amennyiben valakinek most jut eszébe, hogy szeretne valamit változtatni a rendszeren, akkor a szolgáltató már azt fogja kérni tőle, hogy az út aktuális jogszabályok szerint legyen kedves kiépíteni a mérőhelynek a fogadóhelyét, nem pedig a régi 15-20-30 évvel ezelőtt kialakított megoldásokat engedi tovább használni. Tehát a lakossági oldalon az államszolgáltató az, aki ezt meghatározza, és onnantól kezdve egy hagyományos tervezési folyamat fut végig, tehát a megfelelő műszaki dokumentációt be kell nyújtani a szolgáltatónak. Ugye itt figyelembe kell venni, hogy milyen típusú panelek lesznek, figyelembe kell venni, hogy milyen típusú inverter van. A szolgáltatónál van egy úgynevezett engedélyezési lista, amelyen szerepelnek azok az inverterek tételesen, amelyek alkalmazhatók ilyen rendszer esetében. Amennyiben ettől eltérő kerül beépítésre, akkor azt nemes egyszerűséggel nem veszi át a szolgáltató, mondaná, hogy a hálózat használati engedélye. Gyakorlatilag ennyi az engedélyezési procedúra. Ha az engedélyek megvannak, akkor gyakorlatilag csak a felhasználónak a pénztárcája határozza meg, hogy mit telepít, hogy szükségét érzi, hogy esetleg felvegyen egy hitelt konstrukciót, ugye ez a 0%-os hitelkonstrukció létezik erre, vagy pedig visszanemtérítendő támogatással működő pályázaton szeretnénk.
Energetikai szabvány tekintetében hamarosan jogszabályi változások lesznek, illetve a napokban hallhattuk miniszterelnök úr bejelentését, ami az adókulcsokkal kapcsolatos. Ezek hogy érintik ezt a területet, elnök úr?
A legfrissebb bejelentés, amit a miniszterelnök úr adott, az az, hogy ugye január 1-től ismételten 5%-os áfa kulcsalá tartoznak az új építésű ingatlanok, és ugye ezzel párhuzamosan, vagy ehhez kapcsolódóan jön az energetikai szabvány módosulása, amely ezért december 31-től csak olyan ingatlanra adja meg a használatba vételi engedélyt, amely minimum 25% megújulót tartalmaz. Ugye ez a kettő mondjuk nekünk, mint szövetség abban a szempontból szerencsés, hogy innentől kezdve egyrészt be is vannak kényszerítve a új lakásépítők, hogy figyelembe vegyék a megújuló energiát kötelező jelleggel, mert nyilván jó felfogott érdekük az, hogy ezt használják, de innentől kezdve, hogy ez kötelező, talán egy kicsikét nagyobb lesz az ezzel való foglalkozás. Ami viszont nagyon fontos, hogy ez egy régóta tudható jogszabályi, illetve szabványváltozás volt, mert gyakorlatilag ez ugye ez a úgynevezett 3x20-as Európai Uniós jogszabálynak az egyik folyamánya, amelyben ugye 20% széndioxid csökkenés, 20% megújuló energia növekedés és 20% energia csökkenést ír elő, és ennek a következménye az, hogy ezért december 31-től változik a szabvány, amely más energetikai besorolást eredményez minden ingatlan esetében. Ugye visszatérve még az esetleges lehetőségekre, elhangzott a napokban az is, hogy éppen Palkovics László innovációs miniszter jelentette be, hogy ismételten lesznek lakossági pályázatok, amelyek visszanemtérítendő támogatást fognak adni, ez ilyen 30-40%-os intenzitású pályázat. Azt viszont, hogyha azt lehet tudni, hogyha az eddigi terminológiát veszük alapul, hogy ezeknek a pályázati bejelentéseknek mindig van egy egyeztetési időszaka, ez hozzávetően egy olyan fél év. Tehát várhatólag ez a bejelentés, ez valamikor 2000 2021 végén, 2022 elején indulhat el, amennyiben az eddig használt egyeztetési ütemtervet használ, egy egyeztetési ütemterv alapján végzik az előkészítést. A másik szintén ide tartozó dolog, ami ha már ilyen bejelentésekről beszélünk, ugye dr. Kaderják Péter, a Innovációs Minisztériumnak az államtitkára éppen a szövetségünk konferenciáján jelentette be, hogy szintén az uniós elvek alapján 2024-től, tehát 2023. december 31-től megszűnik a mostani úgynevezett szaldó elszámolás. Ez azért nagyon fontos, mert eddig mindenki azt használhatta, amit megtermelt, tárolta neki az államszolgáltató, viszont amennyiben ez megváltozik, onnantól kezdve már csak olyan hálózatokat lehet kiépíteni, amelyek figyelik, hogy mennyit fogyaszt aktuálisan az épület, és mennyit termel a napelemes rendszer, és ami többlet esetleg keletkezik, azt nemes egyszerűséggel kikapcsolja a rendszert. Ez a technológiát Németországban már évek óta használják, ez úgynevezett smart home-oknak az alapja, és nagyon sok háztartási képet is lehet már olyat kapni, ami kimondottan valamilyen külső indítójelre, tehát itt konkrétan az inverternek az indítójelére indul el. Magyarul a háziasszony akkor fog mosni, amikor ingyen áram van, akkor fogja, nem tudom, sütni a kenyeret, amikor ingyen áram van, egyébként pedig csak a hálózatról használ áramot. Gyakorlatilag ez a három olyan fontos bejelentés volt az elmúlt hónapokban, amelyek úgymond a napelemes piacot alapvetően befolyásolják.
Ez a háztartásokban már kiépített rendszereket befolyásolja, vagy ők ugyanolyan elven működhetnek tovább, ahogy eddig?
Bejelentés az úgy szólt, hogy a 2023. december 31-éig jóváhagyott szolgáltatói engedélyt kapott rendszerekre vonatkozik a mostani elszámolási metodika, ami ez után kerül a hálózatra kiépítve. Azoknál kell figyelembe venni ezt a nevezett viszvattos technológiát, amikor is gyakorlatilag csak annyit termel a napelemes rendszer, amennyit valójában elfogyaszt a ház. Tudom, hogy Magyarországon mindenki szkeptikus egy kicsit, de ugye az uniós irányelveken kell végigmenni, és ebben az szerepel, hogy ugye azt a fajta támogatást, amit mondjuk a zöld energia megkap, például itt a napenergiából előállított elektromos áram, ezt ugye nem lehet tovább vinni, mert amennyiben különböző energiagyár termelő cégek vannak, gondolok itt erőművekre. Ugye Magyarországon elsősorban csak valamilyen fosszilis energiát használó erőművek vannak, mert vízerőművünk összesen egy van, egy nagy, meg néhány kicsi. Gyakorlatilag arról van az, hogy minden energiatermelőnek vagy meg kell adni azt a támogatást, amit Magyarországon mondjuk megkap a zöld energia, mármint a napenergia, vagy pedig egységesen meg kell húzni a határt, hogy eddig is tovább. Most ez utóbbi helyzet fog előállni, ami tényleg Németországban, Ausztriában is megvan. Tehát gyakorlatilag kivezetik azokat a támogatási lehetőségeket, amik eddig megvoltak a napenergiára, ezáltal kiegyenlítve az energia termelő piacot.
A kiépített rendszerek milyen karbantartást igényelnek, illetve itt a lakossági felhasználás körében milyen panelélettartamra számíthatnak, ha beruháznak erre a családok?
A napelemes rendszer az alapvetően nem igényel különösebb karbantartást. Bár kint van, szabad téren van, és ugye évtizedekig kell, hogy üzemeljen. Alapvetően ezek a rendszerek úgy vannak kitalálva, úgy vannak méretező, olyan eszközök vannak leépítve, amelyek tudják ezt a tartós üzemet. Ami ugye hivatalosan minden gyártó által deklarált a napelemek esetében, az az, hogy 10 gyártótól függően 10, illetve 12 évig teljes körű garanciát adnak a napelemekre, és további 10 vagy 5 évig pedig úgynevezett élettartam garanciát adnak, illetve teljesítmény garanciát adnak ezekre a panelekre. Mi azt jelenti, hogy mondjuk 25 év múlva is a napelem a kezdeti teljesítményének minimum a 80%-át be tudja adni. Az inverteleknél is fejlődött a technológia, ugye korábban ilyen 3-5 éves garanciákat vállaltak a gyártók. Gyakorlatilag ez most már majdnem minden gyártóknál elmondható, hogy minimum 5 év a garancia, és vannak olyan gyártók, akik ezt megemelték, tehát 10, illetve 12 évre, és általában az ilyen hosszabb élettartam, vagy hosszabb garanciát biztosító gyártók lehetővé teszik azt is, hogy plusz garancia időt lehet vásárolni a készülékekhez, ami azt jelenti, hogy ha most élettartamát vetintem, mondjuk tekintsük 25 évnek egy ilyen napelemes rendszert, ami nyilván nem azt jelenti, hogy akkor vége van, ugye 25 évre tervezünk egy ilyen rendszert, akkor gyakorlatilag a teljes élettartamra vonatkozólag garanciális rendszer, tehát bármiféle meghibásodás van, a gyártók az alkatrészeket cserélik. karbantartását tekintve itt elsősorban a tulajdonosoknak van nagyon nagy felelőssége. Értem ez alatt azt, hogyha valaki mondjuk egy olyan területen lakik, ahol sok a por, mondjuk szántóföld mellett, vagy valamilyen olyan alföldi területen, ahol egy kicsikét porosabb a környék, ott értelemszerűen időnként célszerű letisztítani a napelemeket, amennyiben mondjuk egy ilyen alacsonyabb bőrészekben rendelkezik, de bőrészekre van állítva, de egyébként más karbantartás nem szükséges, hiszen ezek az új rendszerek már olyan felügyeleti adatokkal rendelkeznek, hogy gyakorlatilag, ha az ügyfél ránéz a telefonjára vagy a számítógépére, akkor azt is láthatja, hogy minden egyes panel aktuálisan mennyit termel, sőt, hogyha bármi probléma van, ezek az intelligens rendszerek konkrétan e-mailt küldenek a tulajdonosnak, hogy legyen kedves ránézni a hálózatra, mert valami problémát tapasztalt.
A napelemek porosodása rontja a hatásfokot?
Úgy, mint természetesen. A környezeti behatás az mindig egy nagyon fontos tényező. Az egyik az árnyék, amiről már beszéltünk. Igen. A másik pedig ugye a környezeti terhelés. Egy belvárosi ingatlannál is előfordulhat az, hogy az úttól főleg tavasszal, ugye felverődő a téli sózás meg homokszórás után, nagyon komoly felületet tud képezni, porfelületet tud képezni a napelemen, ami akár 15-20%-kal is tudja csökkenteni a napelem teljesítményét. Most azt azért tudni kell, hogy a napelem panel úgy van kialakítva, hogy gyakorlatilag egy 20 fokos dőlészög mellett a normál időjárási körülmények között előforduló eső le tudja takarítani, tehát a port azt le tudja róla takarítani, de ha már Miskolcon vagyunk, ugye ismert tény volt, hogy a szemedgyár környékén minden beszürkült, meg minden szemen port tapadt, na most ugyanez a napelemeknél is, hogyha megvan, azt bizony el kell takarítani. Tehát amit az eső nem tud lemosni, az célszerű valóban lemosni ezekről a cellákról. Hát most az időpont szerint én azt mondom, hogy ha a havonta egyszer elnéz a tulajdonos, hogy lát-e valami szennyeződést a paneleken, akár egy odatapadt falevelet, egy nagyobb falevelet, vagy valami madár által okozott foltokat, akkor gyakorlatilag meg lehet oldani a karbantartást. Egyéb szerelői karbantartást jó esetben nem igényel a rendszer.
Kedves hallgatóink, rekordot döntött a hazai napenergia termelés. Urbancsok Attilával, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség Borsoda-Baói-Zemplén megyei elnökével beszélgetett Kisné Veres Viktória.